Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 17. kongresszusára készül az RMDS, pontosan 10-én lesz ez a fórum, méghozzá Kolozsvár mellett. Ez az ürügye annak, hogy a tetőteraszon szövetségi témával foglalkozunk, és a szövetségi elnökkel, Kelemen Hunorral beszélgetünk. Köszönöm, elnök úr, hogy bejelentkezett a műsorba.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Vendég szeretnék lenni, hogyha nagy leszek, ezt mondta ön egyszer egy interjúban, úgyhogy most vendégünk itt a tetőteraszon. 35 évről beszélünk, egy olyan időtávról, amelynek bizonyára vannak szakaszai, bizonyára már írtak róla hozzáértők és értékelték. Az ön taglalásában hogy néz ki ez az időintervallum? Milyen szakaszolást ajánl, elnök úr, ahhoz, hogy megértsük ezt az ívet, hogy keretet tudjuk a történetet, ami az RMDS története valójában.
35 év az egy emberöltő, hogyha a régiek számítását nézzük, hogy egy nemzedéknyi idő, és ez nem kevés. Nem kevés egy ember életében, de nem kevés egy szervezet életében sem. Egy közösség vagy egy nemzet életében nyilván, hogy ez csak egy apró kis lépésnyi idő. Ez a 35 esztendő sokféleképpen leírható, de talán akkor járunk el helyesen, hogyha az erdélyi magyar közösség kollektív történeteként próbáljuk megfogalmazni, mert annak akkor része a szövetség is. Az első évek az eufória évei, vagy az első időszak mindenféleképpen az első néhány hónap az eufóriának az időszaka, a közeli és a távoli célok megfogalmazásának az időszaka, a szervezet kialakításának az időszaka, hisz gyakorlatilag a romok közül kellett fölállnia az erdélyi magyar közösségnek és politikai szervezetet alakítania, és a politikai szervezet munkájának az elkezdése, a 90-es évek, az az időszak, amikor minden változó, minden nap változik, amikor pillanatok alatt az eufória átcsap depresszióba, ha szabad így fogalmazom, mert a marosvásárhelyi események, a fekete március azért a közösséget nagyon megviseli, és innentől kezdve jutunk el 2025-ig. Az első időszak a jogoknak, az alapvető kisebbségi emberi jogoknak a megfogalmazása és a törvénybeiktatása sok zökkenővel, a párbeszéd a román társadalommal, a többséggel, hisz nélkülük nem lehet előrébb lépni. Ezt hamar megtanulja az RMDS, hogy önmagában bármilyen nemzetközi támogatást kap, bármilyen külső segítséget, morális, politikai támogatást kap az Amerikai Egyesült Államoktól, Budapestről, Európa különböző fővárosaiból, az még mindig nagyon kevés ahhoz, hogy egyről a kettőre jusson. És aztán ez valamikor az első periódus szerintem 96-ban lezárul, azaz az év választás, amikor az RMDS először kormányzati szerepvállalásra adja a fejét.
És egyben az az esztendő, amikor ön is vállalja a politikai szerepet államtitkárként a Karamitru féle kultúrminisztériumban.
Igen, 1997. január vége, február eleje, amikor én is a politikába keveredek, és akkor utána következik az az időszak, amikor már Románia eldönti a kormánykoalíció, a konvenciós koalíció idején ezt minden formában nyilvánvalóvá teszi törvényekben, kormányrendeletekben, illetve az államelnöknek a tevékenységen keresztül, hogy az Európai Unióhoz csatlakozni kíván, elkezdődnek a tárgyalások, megnyitja a tárgyalásokat Románia, illetve az Észak-Atlanti Szövetségnek a tagja lesz. Azt a célt már az egész ország megfogalmazza, amit egyébként a mi közösségünk és a szövetség megfogalmazott 1990-ben az első pillanattól kezdve, hogy a nyugati blokkhoz akar tartozni, akkor európai gazdasági közösségről beszélünk, mert nem Európai Unió volt még, illetve az Észak-Atlanti Szövetséghez, és elindulunk azon az úton 97-től kezdően, aminek aztán vannak az állomásai, 2003 a NATO csatlakozás, 2007 az Európai Uniós csatlakozásnak a pillanatai, és tulajdonképpen ezzel az a hatalmas úgynevezett cél, amit megfogalmazott a magyar közösség, aztán az ország, az teljesül. Nyilván teljesül papíron, mert az igazi integráció az éveken keresztül tart.
Még most is zajlik, igen.
Igen, főleg, hogy azóta csomó minden átalakult, és akkor ez lenne a második nagy szakasz. Ez az az időszak, amikor az ingatlan visszaszolgáltatások elindulnak, a közbirtokosságoknak a visszaszolgáltatása, a nyelvhasználati kérdés. Az oktatásban nagy változások vannak, hisz először a földrajzot és a történelmet kivéve magyar nyelven lehet oktatni minden, bővítjük az iskolahálózatot, és aztán utána 2012-től már a történelem és a földrajz is magyar nyelven oktatható. Utána következik egy konszolidációs időszak gazdasági válsággal, és ha szabad így fogalmazni, 2009-2010-től válságból válságba bukdácsol Románia, és nem csak Románia, hanem az egész világ, hiszen 2008-9-10-11-12 nekünk a nagy gazdasági válságnak a kezelése, amikor rengeteg olyan döntést kell meghozni, amelyek az RMDS-t koptatják, olyan döntéseket, amelyek szükségesek, hogy a csődöt elkerüljük. Utána következik egy nehéz időszak, ami valamikor a 2019-20-as esztendőben a Covid válsággal csúcsosodik. Előtte van egy migrációs válság 2015 magasságában, ami Romániát elkerüli, de a közbeszédben jelen van valamilyen mértékben, és aztán jön az energetikai válság, jön az orosz-ukrán háború, és ezek a válságok egymást váltják, egymást követik, és a mai napig különböző intenzitással, különböző árnyalatokkal, de ezek a válságok jellemzik a mi életünket, és mindegyik időszakban a szövetségnek meg kellett találni a hangját, a partnereit, és képesnek kellett lenni a reményt a verdi magyar társadalomban fölébreszteni, és ébren tartani. Ez egy nagyon nagy kihívás volt. Tehát vannak ebben kudarcok, vannak sikerek, ebben mindenki benne van, nem csak a szövetség csak egy eszköz, benne vannak az idősek, a fiatalok, a munkaadók és a munkavállalók, tanárok, orvosok, mérnökök, lelkészek, papok, az egész társadalomnak ez a nagy kollektív közös története, amikor is azt mondhatjuk, hogy onnan, ahonnan elindultunk 1989-ben, a romokból fölállva sikerült talpon maradnunk és építkeznünk, úgyhogy közben komoly veszteségeink voltak, és elsősorban a demográfiára, az elvándorlásra gondolok.
35 esztendő, és ebből 20 év kormányon. Ez is egy teljesítmény, hiszen politikai rezonnak ez az egyik fő mozgató rugója, hogy döntés közelbe kerüljön bármilyen aktor, aki komolyan gondolja a politizálást. Ennek is megvolt a maga tapasztalata, megvolt a maga ára adott esetben, hogyha olyan konjunktúrában kellett kormányozni és felelősséget vállalni döntésekért, amelyek nem túl népszerűek. Például a jelenlegi is egy ilyen időszak. Mégis a közvélekedés, a romániai többségi megítélés arról szól, hogy az RMDSZ egy megbízható, szakmailag oda teszi magát, amikor partnerként egy kormánykoalícióban szerepel, és hogy önmagában az a tény, hogy itt van 3,5 évtized alatt, a stabilitásról szól, a kiszámíthatóságról szól, egyszerűen partnerként tekintenek a szövetségre. Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy ez a pozitív megítélés, illetve az a helyzet, hogy végül is a szövetség a számarányból adódóan egy olyan tényező, amikor időnként, hát ha nem is mondom, hogy megkerülhető, de elég nehezen tudja összegyűjteni maga köré azt az 50%-nyi pluszt, ez hogy fér meg, ez a képlet? Van benne? Én legalábbis érzékelek egyfajta immanens feszültséget.
Most én is gyorsan számoltam, nekem akárhogy számolom, 15,5 durván 16 esztendő jön ki kormányzásból, de most nem is ez a lényeg. Persze minden év számít, vagy sokszor a fél évek is számítanak. De RMDSZ általában, amikor nincs kormányon, akkor is megpróbál a kormányon lévőkkel valamiféle együttműködést kialakítani, de voltak olyan pillanatok is, amikor ez nem ment. Nem ment például a pont a kormányon, miután kiléptünk mi a kormányból, nem ment igazából akkor, amikor a Döncsile volt a miniszterelnök, hisz föl kellett mondanunk a megállapodást az úzvölgyi történések miatt, nem ment akkor, amikor Dacian Csolos volt a miniszterelnök, tehát azért voltak olyan időszakok, amikor igazából az együttműködés a kormányjal, a kormánykoalícióval, ez nem volt zökkenőmentes, és olyankor is nekünk muszáj volt teljesíteni, olyankor is muszáj volt megtalálni azokat a megoldásokat, amelyekkel a helyi közösségeket tudtuk segíteni, illetve az intézményeinket működtettük és biztonságban helyeztük. Ez csak akkor lehetséges, én azt gondolom, hogyha a közéleti ember, a politikus mindig megérti a társadalomnak a helyzetét és az állapotát ismeri, a problémáit ismeri, és olyan megoldásokkal jön, amelyekről elhiszi először is ő maga, utána hitelesen el tudja mondani a társadalomnak, hogy megvalósíthatóak. Ha adottak az eszközök, akkor megvalósíthatóak. Arra igyekeztünk mindig mi nagy hangsúlyt fektetni, hogy szakmaiságunkhoz ne férjen hozzá kétség, mert az, hogy te számbeli kisebbség vagy, nem tudod megváltoztatni alapvetően. Ehhez viszont hozzá kell tenned mindig valamit, hogy komolyan vegyenek. Még akkor is, hogyha sokszor átlépnek rajtad, de nem tudják megkérdőjelezni az, hogy amit szakmailag teszel, az rendben van, helyén való. És az, hogy mi számbelileg kisebbségben vagyunk, a megbízhatóságunkkal, a szakmaiságunkkal, a kiszámíthatóságunkkal próbáltuk kiegészíteni, és végül is azt gondolom, hogy beigazolódott az elmúlt 35 évben, hogy csak így tudsz kisebbségi szervezetként eredményeket elérni, a közösségedet képviselni és partnereket találni ideig, óráig. Ha megnézzük az elmúlt 35 évben, az RNDS-nél kiszámíthatóbb politikai alakulat nem volt Romániában, és stabilabb sem. Ez megint csak fontos, mert egy olyan világban, ahol a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság állandóan jelen van, az emberek arra is vágynak, hogy legyen valami, ami kiszámítható és ami biztos. Tehát ezeket mind együtt nézve, vagy együtt szemlélve mondhatjuk azt, hogy ez a 35 esztendőnek az egyik receptje, hogy egységbe tudtuk tartani a szervezetet, hogy a közösségnek a képviseletét meg tudtuk tartani azért, mert a társadalmunknak a valós problémáira figyeltünk, persze a hangsúlyokat hol ide, hol oda helyezve, éppen attól függően, hogy milyen eszközeink voltak, és hogy milyen konjunktúra volt. Ezt tudnám arra a kérdésre válaszolni, hogy hogyan lehet az 51%-ot biztosítani egy olyan szervezetnek, sok kezdeményezéséhez, kormányban és parlamentben, amely a legjobb időszakában is 7%-ot jelentett a törvényhozásban.
Csak aki nem dolgozik, az hibátlan, mondja egy már elkoptatott szólásmondás. A külső és belső kritikákat hogy kezeli a szövetség? Ugye van valószínű a szervezeten belül is ellenvélemény vagy másként vélekedés, milyen fórumokon lehet ezeket tisztázni, illetve a kívülről érkező hiányérzeteket és kritikákat miként tudja elemezni, akár beépíteni a további újratervezésbe vagy korrekcióba. Itt nyilván az érdemi kritikákról beszélek, nem a személyeskedő és vádaskodó hangnemű támadásokról.
Az első időszakban, az nagyjából 2000-2003-ig tartott, az SKT-k voltak a belső vitáknak a nagyon hangos helyszínei. Hisz az volt az az időszak, amikor a szervezetnek a struktúrája ki kellett alakuljon, az iránya, a hangja, és tulajdonképpen az volt a látható vitáknak és a hangos vitáknak az időszaka. Aztán ezek lecsendesedtek, ilyen vagy olyan okok miatt, nyilván nem azért, mert ezt valaki így eldöntötte, hogy le kell csendesedjenek, hanem így hozta az élet maga, de az nem jelenti azt, hogy nincsenek viták. Nem jelenti azt, hogy nincsenek időnként közöttünk komolyabb nézeteltérések, amelyeket általában igyekszünk, és ez a korrekt egyébként bármilyen szervezetet nézünk belül lefolytatni, mert az emberek nem a vitákra kíváncsiak föltétlenül, hanem a megoldásokra. És akkor, amikor elkezdődik az RNDS-nek a konszolidáció, egyébként ez egy szervezeti kérdés, egy struktúrális kérdés, hogy amikor elkezdődik egy szervezetnek a konszolidációja, akkor már sokkal kevesebb az éles vita, azokat már maga mögött tudja. És körülbelül ez az az időszak, a 2000-es évek első évei, amikor az RMDS-en belül is elkezdődik ez a konszolidáció. Tehát vannak vitáink ma is SKT-ban, frakciókban, önkormányzati polgármesterekkel való találkozóinkon, de ezeket érvekkel, ellenérvekkel, egymásra odafigyelve próbáljuk mederbe tartani, és próbálunk megfogalmazni olyan konklúziókat, majd ezeket döntésekbe lehet viszont látni a mindennapi politikai tevékenységünkben, amelyek minden egyes véleményre próbálnak odafigyelni. A külső kritikákat meg hasonlóképpen, hát azért találkozunk a választókkal, a polgárokkal, azért tartunk sokszor nem a nagy nyilvánosság előtt, mert nem minden a nagy nyilvánosság előtt zajlik, nem azért, mert az ember rejtőzködni akar, hanem egyszerűen nem lehet folyton a média reflektorfényeiben dolgozni. Azért találkozunk emberekkel, különböző társadalmi csoportok vezetőivel, különböző helyszíneken, gazdasági szereplőkkel, hogy elmondják ők azt, amit gondolnak arról, hogy mit kellene tenni, meghallgassuk őket, elmondjuk a mi érveinket, és ebből tanulva tovább lépjünk. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy az elmúlt években, évtizedekben ez kialakult, az a természetes működésnek az eredménye, nem egy erőszakos vagy egy erőszakolt működés. Azok, akik nosztalgiáznak, hogy milyen jó nagy zajos viták voltak a 90-es években, általában be vannak ragadva az akkori időben, nem lehet visszatérni. Itt a múltban nem tudsz visszatérni. Még senkinek nem sikerült az időben visszafele mennie. Úgyhogy én ezekre is csak azt szoktam mondani, hogy mindent a maga idejébe kell elvégezni. Vagy azok, akik nagyon-nagyon előre szaladnak, és különböző ellenőrizhetetlen szenáriókat rajzolnak, azoknak is csak azt szoktam mondani, hogy a politikában, a közéletben mindig a jelenből kell kiindulni, mert azt látod, a múlt tapasztalatait figyelembe véve, és a lehetséges szenáriókat a jövőről megrajzolva, nem tudod a jövőt megjósolni, tudsz jó döntéseket hozni. És ehhez szükség van a külső kritikákra és a külső vitákra is. Most én is azt gondolom, hogy elsősorban azokra, amelyeket azért fogalmaznak meg, hogy a jó döntéshez, vagy a jobb döntéshez, az elfogadható döntéshez közelebb vigyék a politikai szereplőket, nem pedig azért, mert hogy valaki valamiért meg van sértődve, és személyes indítatásból esetleg úgy gondolja, hogy a kekeckedő kritika az a megfelelő út. Ezeket is meg kell hallgatni, ezekre is oda kell figyelni, de sokszor ez is egy hangulatot jelez, és nekünk mindig az volt a nagy kihívás, hogy egységbe tartsuk a szövetséget és a közösséget. Ez a választásokon úgy szokott megnyilvánulni, én azt szoktam mondani, hogy ha nem kapod meg erdélyi magyar politikai szervezetként a választóknak, a jelenlévő, a választáson résztvevő polgároknak a támogatását legalább 80-85%-ban, akkor nem vagy sehol. A fele plusz egy itt már halál, ami esetünkben a kétharmaddal még nem vagy a kanyarba sem. Ugyanis az 5%-os küszöb az mindig egy plusz kényszer számunkra, és csak akkor tudod ezt megtartani, ezt a támogatottságot, hogyha a bírálatokat, az észrevételeket komolyan veszed.
A profizálódás az ugye hát velejárója egy ilyen hosszan tartó erőfeszítésnek. Mennyire érződik ez a szövetségen belül, hogy egyre inkább komfortosabban mozognak az RMDSZ különböző szintű képviselői önkormányzattól elegészen az Európai Parlamentig? Egy tanulási folyamatról van szó. Ez tulajdonképpen soha nem fog befejeződni. Van egy ilyen elvárás, hogy állandóan tovább képezni magát valakinek a szakmában. Van erre, azon kívül, hogy vannak nyári összezáró táborok, meg mindenféle szakképzések, van erre továbbra is lehetőség, mód, mozgástér?
Professionalizálódni kell egyrészt, ez a munkával együtt jár, tehát azért nem lehet egy életen keresztül amatőrként dolgozni semmilyen szakmában. Oké, az első nemzedék nem tanulta a politikát, az én nemzedékem is, második nemzedék, ha szabad így fogalmazni, a szövetség életében menet közben tanulta a politikát, de már akik utánunk jönnek, azok közül nagyon sokan iskolában, egyetemen tanultak politikatudományt, tanultak társadalomszervezést, tanultak közigazgatást, és ez így természetes, mert ez egy szakma, ezt nem lehet amatőr módon végezni. És azok, akik benne vannak ebben a szakmában, azoknak minden pillanatban kell tudniuk a szakmai kérdésekkel akár napirenden lenni, és kell képezniük magukat. Ez egy elvárás, ez egy követelmény. Mi szervezünk állandóan képzéseket az önkormányzatoknak, minden ciklus elején a kezdő politikusoknak, polgármestereknek, parlamenti képviselőknek, a fiataloknak. Most már évente több képzésünk van, és ezután is ezt folytatnunk kell, mert közben egy csomó minden változik. Tehát az, amit ma megtanultál, az, amit a tegnap tudtál, az holnap már csak részben igaz, vagy lehet, hogy nem használható, és új dolgokat kell tanulnod a közigazgatástól, a menedzsmenttől, a kommunikációig, minden területen. Minden szakma ilyen egyébként. Minden szakmában a szakmaiság, és hogy napirenden legyél a szakmád aktuális kihívásaival, és az azokra adható válaszokkal az alapkövetelmény. Ez a politikában is így van, és én azt nagyon fontosnak tartom, hogy így is maradjon, másképpen amatőr lesz életed végéig. Hát abban meg nincsen semmi, pláne akkor meg nem kell ezt a szakmát művelni.
Akkor a rekrutációs technikai a szövetségnek szintén szintet léptek egy adott pillanatban. Ugye volt ez a klasszikus recept, hogy önkéntesként beállsz kampányokba, a plakátragasztástól egészen az ügyvezető elnökségig tarthat akár az út, vagy még arrébb. Ez most már másképp néz ki az új generáció szempontjából, ez a dinamika?
A rekrutáció az mindig kicsit más, mint mondjuk egy cégnél, vagy egy bármilyen más szervezetnél, mindig több irányból van a beáramlás. Kezdve az egyetemistáktól, fiataloktól, önkéntesektől egészen odáig, hogy vannak helyzetek, amikor egy-egy feladatra keresel olyan embert, aki el tudja végezni szakmailag jól ezt a feladatot. Most mondok egyetlen egy példát. Államtitkát kerestünk a Kulturális Minisztériumhoz, Demeter András miniszter mellé, és egy olyan emberre esett a választásunk, aki múzeumi igazgató, muzeológus, Marosvásárhelyről, Ötvös Koppányról van szó, és most csak egy példát mondtam, de hát ilyen több van, és neki nem volt politikai tevékenysége. De szakmailag ő ezt a feladatot el tudja végezni, és vállalta a munkát. Sokszor a rekrutáció ilyen szempontból történik más irányból, attól függ, de nem lehet ezt csak egy irányból járatni a politikában, és nem is szabad semmilyen bejáratot lezárni, mert akkor a szervezet zártá, belterjessé válik, és a kontraszelekciós mechanizmus beindul. Ezzel nekünk folyamatosan kell küzdeni, mert megint csak egy szervezeti logika az, hogy sokszor bezárul egy-egy kisebb helyi vagy területi szervezet, és kontraszelektív jelenség üti fel a fejét, ezzel ellen harcolni kell. De igazából a rekrutációra minden csatornát nyitva kell hagyni. Középiskolás diákoktól, egyetemistáktól, önkéntesektől egészen az egy-egy feladatra megkeresett és megtalált személynek a bevonásáig.
Van egy generációs, ha nem is gond, de dilemma mindenképpen, hogy akkor ezt az ifjú vagy még ifjabb nemzedéket hogyan lehet egyáltalán a közélet felé érzékenyé tenni, mert hogy az ő értékrendjükben és világlátásukban sokkal több és színesebb kihívások szerepelnek, mint teszem azt annak idején a mi generációnk esetében. Hogyan lehet ezt a távolságot tulajdonképpen áthidalni, úgyhogy a politika, ha nem is szerethet, de legalább érdekes legyen, odafigyeljenek, kövessék a döntéseket, ha nem föltétlenül napi szinten, de azért témában legyenek mindazzal, ami körülöttük van, és tulajdonképpen meghatározza a mindennapjaikat.
Úgy látom, az én tapasztalatom az, évente több alkalommal fiatalokkal találkozva, beszélgetve, hogy mindig van megfelelő számú fiatal ember, akit a közélet érdekel. Nem az van, mint a 90-es években, amikor mindenki odafigyel a politikára, mert a világ nem így működik. Általában akkor, amikor normális menetrendben zajlanak a dolgok, akkor az ember a politikával a mindennapokban nem foglalkozik. Foglalkozik akkor, amikor egy-egy fontos döntés, változás születik, amikor választások vannak, de hát mindenki írja maga életét, és ez így van rendjén. Én azt látom, hogy a fiatalok odafigyelnek, egy akkora társadalom, mint az erdélyi magyar társadalom, 1,2 millió ember durván, az mindig kitermeli azt a közéleti politikai gárdát, amely önkormányzatoktól fel az országos politikáig képes ellátni a feladatot. Nincs nekem hiányérzetem. Időnként az érzésem, hogy többen jönnének be a politikába, mint amennyi hely van. Az jó, mert akkor lehet versenyeztetni, és a verseny az mindig hoz egy jobb eredményt. Az esetek többségében mindenféleképpen. Vannak sajnos olyan régiók, vidékek, a kis szorványok, ahonnan a fiataloknak egy része, sokszor jelentős része elmegy. A nagyvárosok fele, a tömb fele.
Vagy akár külföldre.
Vagy akár külföldre is, igen. Ott az utánpótlás egy picivel nehezebb. Ott az utánpótlásra nagyobb gondot kell fordítani. De már Közép-Erdélynek az olyan régióiban, mint Kolozsvár, vagy Marosvásárhely, vagy Nagyvárad, vagy Szatmár, vagy Arad, akár ott mindig van annyi fiatal, aki beszeretne lépni a politikába, ahonnan lehet választani, és akiknek helyet kell teremteni. Úgyhogy én ilyen szempontból nem aggódom, de valóban a 90-es évekhez képest ezen a területen is van egy változás, csak természetes.
A szövetség belső erőviszonyait úgy lehetne leképezni, ha megnézzük a térképet lényegében, hogy Erdély szinten van a tömb, van egy közép-erdélyi régió, és van a tágan vett parcium beleszámolva akár a bánságot is, illetve hát nyilván ne feledkezzünk meg a Kárpátokon túli magyarságról, és vegyük hozzá a diaszporában, vagyis a nyugatra szakadt erdélyeket is. Na most én inkább Erdéllyel kapcsolatban kérdezném, hogy ez mindig egyfajta egyensúlyozásnak az eredménye, hogy például a döntőfórumokban a székelyföldi, a közép-erdélyi parciumi képviselet az olyan legyen, hogy senki se haragudjon meg, hogy mindenki úgy érezze, hogy megfelelő arányban jut szóhoz és mozgástérhez?
Ön is arról szól a történet, hogy megharagszik vagy nem haragszik meg, mert a politikában hogy általában a harag az nem egy jó tanácsadó, máshol sem, és nem segít. Igazából arról a felismerésről van szó, ami a 89-es váltást követő első esztendőknek a felismerése, és azóta a szövetség ezt a felismerést folyamatosan megerősítette, mert egy nagy igazság, hogy csak akkor tudunk igazából közösségként politikai értelemben is sikeresek lenni, hogyha egymásra odafigyelünk. Bármelyik kisebb rész leszakad, akkor már rögtön baj van, azt megérezzük, és annak a következményei hosszú távon beláthatatlanok. Vigyáznunk kell egymásra. Ugye ezt úgy is mondtuk, hogy együtt vagyunk erősek, vagy együtt tudunk sikeresek lenni, együtt sikerülni fog, azt hiszem, ilyen szlogenünk is volt. Mert az élethelyzeténk különbözőek a székelyföldi falvaktól, városoktól, kezdve ahol többségben, sok helyen, nagyon nagy többségben szinte kizárólagosan vagyunk. Aztán jön a Marosvásárhely, Maros megye, jön a Partium, Szatmár, Bihar, Kolozs, aztán van a dél-erdélyi Szórvány, van a moldvai Csángó magyarok, a Bánság, ahol kisebbségben élnek a magyar közösségek, de mindegyikre valamilyen értelemben szükség van, és akkor ki kell nekünk azt találni, hogy ezt hogyan tudjuk érvényesíteni a különböző belső testületeinkben, az a könnyebbik dolog, és hogyan tudjuk érvényesíteni az önkormányzati meg a parlamenti választásokon. Mert az, hogy az ismert eredményeket hozzuk, számokat hozzuk a parlamenti választásokon, a szorványszavazatokra is szükség van, hogy csak egy példát mondjak, nélkül nincs meg az 5%, ők viszont ritkán tudnak beküldeni egy-egy képviselőt a parlamentbe, mert egy-egy megyében a megyei választási rendszer, a mi választási rendszerünk nem teszi lehetővé, például Beszterce vagy Fehér már rég nem küldött a parlamentbe képviselőt.
Ezért van külön egy képviselő. A
második alkalommal Hunyad, és akkor ezt a szolvány képviselővel próbáljuk megoldani egyrészt, másrészt meg természetesen, amikor olyan lehetőségünk van, akkor a prefektusokkal, intézményvezetőkkel próbáljuk ezeket a helyzeteket kompenzálni, éppen azért, hogy az a közösség is, ezek a kis közösségek is képviselve érezzék magukat, akár a helyi, megyei szintű adminisztrációban, akár a parlamentben, még akkor is, hogyha ennek egy ilyen rotációs jelleget kell adni.
Nagy luxus lenne a nyugatra szakadt erdélyeknek egy ilyen utazó nagyköveti intézményt kitalálni. Most képviselőt nem biztos, hogy tudna akár oda utalni a szövetség, az lehet, hogy egy nagyobb erőfeszítés lenne, de hogy valamilyen módon formalizálni ezt a kapcsolatot, vagy legalábbis elkezdeni csápolni arrafele. Csak azért kérdem, mert ugye a többi párt nagy részének vannak külföldi szervezetei, és lehetne akár ezen a vonalon elindulni.
A mi helyzetünk sokkal bonyolultak. Nézve az a helyzet, hogy az erdélyi magyaroknak egy része Magyarországra költözött. A románok, amikor elmennek Romániából, ők nem egy olyan országba mennek. És teljesen másképpen szervezik a társadalmukat, és másképpen kapcsolnak vissza. Ez az egyik. A másik, hogy sokkal nagyobb az arányaiban külföldre ment románoknak a száma, és az egy választókerület, ugye, a parlamenti választásokon sokkal nagyobbak ők létszámban, arányaiban, mint az erdélyi magyarok, akik különböző országokban élnek. Ezért van az, hogy onnan nekünk még ebben a rendszerben nem sikerült képviselőt választani, de nem is ez a legfontosabb. Nekünk van két nagyon, vagy három nagyon fontos feladatunk, és ez a kongresszuson is megfogalmazásra kerül. Egyrészt, hogy a nagyvárosok szorványait folyamatosan megkeresni, megszólítani, mert ők vannak a leginkább ma elzárva tőlünk. Utána a vegyes házasságban élőket és az ő gyerekeiket megszólítani, és azt mondani, hogy amennyiben a magyar gyökereiket őrzik, akkor mi számítunk rájuk, és számítsanak ránk, őket is képviseljük. És másrészt, vagy harmadrészt, az Erdélyből elvándoroltakat megszólítani. Ezt a három jelentős csoportot nekünk a következő években meg kell tudni megszólítani. Hogy milyen eszközökkel, hogy milyen intenzitással, hogy milyen programmal lebontva, akár közpolitikai program szintjére, ez egy másik történet, de ezt a célt meg kell határozni. És a cél ez, hogy megszólítani a nagyvárosi szorványt, a vegyes házasságban élőket és a nyugatra vándorolt magyarokat.
A kongresszus nem tisztúító, de ezek szerint lesznek dokumentumok, amelyeket a legfelsőbb fórum elfogad. Program módosításra lehet-e számítani, vagy alapszabályzat módosításra, illetve egyéb dokumentumokra? Tehát valószínű akkor ez, amit ön az előbb vázolt, az egy dokumentum témáját alkotja, ez a hármas tagolású üzenet.
Mivel nem tisztúító, tisztító kongresszus, ilyenkor mi mindig egy más megközelítést javasolunk, most is ezt fogjuk tenni. Ezzel a mostani kongresszussal sem alapszabályzatot nem módosítunk, sem az RMDS programját nem módosítjuk. Egyikre se érkezett igény, és nincs is szükség. A szervezetnek a működését a mostani alapszabályzat biztosítja. A mi nagy politikai programunkban mindaz benne van, ami az erdélyi magyaroknak a szülőföldön magyarként való boldogulásának a nagy céljait megfogalmazta. Egyetlen egy dokumentumot fogadunk el, egy stratégiai dokumentumot, ami néhány részből fog állni. Nem lesz egy nagyon vaskos dokumentum, tulajdonképpen a következő évekre irányt szab a szervezetnek, politikai értelemben, a kormányzatban, a közösségépítésben és a szervezet működésben. És meghatározza azokat a nagy célokat, amelyeket követni kell. Ezt a dokumentumot fogjuk bemutatni, erről lesz vita, ezt fogjuk elfogadni a kongresszuson, mert korszakváltás van, minden változik körülöttünk. Ami tegnap igaz volt, holnap már lehet, hogy nem is lesz téma sem a politikában, sem a társadalomban, vagy teljesen más megvilágításba kerül. Nekünk erre az új korszakra kell felkészülnünk. A digitalizáció korára, a mesterséges intelligencia korára, az új médiákra kell felkészülnünk, hisz a kommunikáció mértékben átalakult pár év alatt, hogy ezt el sem tudtuk volna képzelni ezelőtt 20-25-30 évvel, hogy ilyen nagy és ilyen gyors fordulat fog beállni. Tehát nekünk a jövőre kell felkészülnünk, és ez a kongresszus erre fókuszál.
Pénteken, október 10-én Kolozsvár mellett RMDS 17. kongresszusa, a szövetségi elnök Kelemen Hunor volt a mai tetőterasz meghívottja. Elnök úr, bölcs döntéseket és hasznos tanácskozást kívánok a hétvégre. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.